Mi pedig figyeljünk Isten igéjére, ahogyan Esdrás könyvéből szól hozzánk. Esdrás könyvét olvasom, az első fejezetet. Círusz perzsa király uralkodásának első esztendejében, azért, hogy beteljesedjék az Úrnak Jeremiás által mondott igéje, arra indította az Úr Círusz perzsa király lelkét, hogy egész birodalmában szóban és írásban kihirdesse a következőket. Ezt mondja Círusz perzsa király. A föld minden országát neked adta az Úr, nekem adta az Úr a mennyistenet. Ő bízott meg engem azzal, hogy felépítessem templomát a Júdeában levő Jeruzsálemben. Aki csak az ő népéhez tartozik közületek, legyen azzal istene, menjen el a Júdában és Jeruzsálemben levő. Menjen el Júdában levő Jeruzsálembe, és építse fel Izrael istenének az Úrnak házát. Ő az Isten Jeruzsálemben. Aki csak megmaradt bárhol, ahol jövevényként, fogolyként él, az segítség annak a helynek a polgárai ezüsttel, arannyal, különféle javakkal és állatokkal, meg önkéntes ajándékokkal az Isten jeruzsálemi háza számára. Elindultak tehát Júda és Benyámin családfői, meg a papok és a léviták. Mindnyájuk lelkét arra indította Isten, hogy menjenek el és építsék fel az Úrházát Jeruzsálemben. Egész környezetük segítette őket ezüsttárgyakkal, arannyal, különféle javakkal, állatokkal és kincsekkel, önkéntes adományaikon kívül. Círusz király pedig előhozatta az Úrházának edényeit, amelyeket Nebukadnezar vitt el Jeruzsálemből, és saját isteneinek, istenei templomának ajándékozott. Előhozatta ezeket Círusz perzsa király, és szám szerint átadta Sésbatszárnak, Júda fejedelmének. Ez volt a számuk, 30 aranytál, 1000 ezüsttál, 29 kés, 30 aranyserleg, 410 másodrendű ezüstserleg és 1000 másedény. Összesen 5400 arany és ezüstedény volt. Mindezt magával vitte Sésbatszár, amikor a foglyok elmentek Babilóniából Jeruzsálembe. Isten tegye áldottá az ő igéjét. Gyertek testvéreim, imádkozzunk! Dicsőséges mindenható Úrunk, köszönjük, hogy úgy szólíthatunk meg, mint a történelem urát, mint a királyok királyát. Köszönjük, hogy felfoghatatlan a te hatalmad, és mégis nekünk szabad rólad gondolkozni, te tőled üzenetet hallani, sőt, téged megszólítani. Köszönjük mindenható Úrunk a régi történet igazságát, hogy a te kezedben nagy birodalmak és hatalmas királyok csak akkor át, mint a porszem, és úgy fordítod az ő akaratukat, ahogyan neked tetszik. Köszönjük, hogy mi is a te kezedben lehetünk, a mi életünkről is van terved, a mai napra is van üzeneted, van a számunkra gyógyításod, erőd, hogyha kell, akkor helyreigazításod, figyelmeztetésed, intésed, van a számunkra újrakezdés, azért, mert te vagy a mi Istenünk. Szeretnénk ilyen szívvel itt lenni. Kérünk, ebben is te segíts, hogy kizárhassuk a gondjainkat, a terveinket, a külső dolgokat. Kérünk azt, hogy figyeljünk most a te igédre, és hadd legyünk valóban részesei a veled való találkozásnak. Köszönjük, hogy az Úr Jézus keresztjével és vérével tetted lehetővé, hogy mi a te színed elé jöhetünk. Hadd legyen ez valóban élet a mi számunkra. Ámen. Készülve az ige hirdetésre, most engedjük a gyermekeket az ő csoportjaikba, a kicsiket az alsó gyülekezeti terembe, a nagyokat pedig fel a lépcsőn, és mi pedig közben énekelünk az ige hirdetésre készülve a 172. dicséretünket énekeljük. 172. dicséretünket. Isten igéjét szintén Esdrás könyvéből a 7. fejezet első 10 versét fogom olvasni, leülve hallgassuk figyelemmel Isten igéjét. Így szól Isten az Esdrás 7. fejezetében. Ezek után, az események után, Artasasztá Perzsa király uralkodása alatt Esdrás, Szerájá fia, aki Fineás pap leszármazottja volt, aki Eleázár fia, aki pedig Áron főpapnak volt a fia, ez az Esdrás eljött Babilóniából. Ő írástudó volt, jártas Mózes törvényében, amelyet Izrael istene az Úr adott. A király pedig teljesítette minden kérését, mert vele volt Istenének az Úrnak az ereje. Izrael fiai közül is jöttek Jeruzsálembe papok, léviták és énekesek, kapuőrök és templomszolgák. Artasasztá király uralkodásának 7. évében. A király uralkodása 7. évében, az 5. hónapban érkezett meg Jeruzsálembe. Az első hónap első napján határozta el, hogy eljön Babilóniából, és az 5. hónap első napján érkezett meg Jeruzsálembe, mert vele volt Istenének jó akarata. Mert Esdrás szívből törekedett arra, hogy kutassa és teljesítse az Úr törvényét, és tanítsa Izraelben a rendelkezéseket és döntéseket. Akik a bibliaolvasó kalauz szerint olvassuk Isten igéjét, holnap kezdjük Esdrás könyvét majd, és a következő nagyjából 3 hétben ez a könyv lesz soron a kalauzunk szerint. Ezért gondoltam, hogy jó lenne, hogyha együtt hallanánk néhány gondolatot, és tényleg csak néhány alapvető jellemvonását szeretném kiemelni most ennek a könyvnek. Azt hiszem, a Bibliában a kevésbé ismert könyvek közé tartozik, talán még az Ószövetségen belül is, vagy talán, hogyha összehasonlítjuk a Párjával, amire eredetileg egy tekercsre írták, Nehémiás könyvével, a legtöbben még annál is kevésbé ismerik. Néhány szót mondanék csak vázlatosan a történelmi háttérről, és utána 3 jellemvonását szeretném kiemelni ennek a bibliai könyvnek. Izrael népének babiloni fogsága sok bibliai kijelentés szerint 70 esztendeig tartott, de sokféleképpen lehet számolni az esztendők számát, hiszen több hullámban vitték őket fogságba, először a babiloni birodalomba, azután a birodalom átalakult, és ugyanazon a területen Méd Perzsa birodalom rakta le az alapjait, és a foglyok már a Perzsa birodalomból érkeznek haza, szintén legalább 3 jelentősebb hullámban, több évtizednyi eltéréssel. Könyvünk az első ilyen hullám indulásakor kezdődik, a kutatók egybehangzó véleménye szerint Krisztus előtt 539 vagy 38 tájékán, akkor, amikor Círus vagy görögösen Kűrosz, Perzsa zseniális uralkodó, elfoglalja a saját súlya alatt addigra már majdnem összeroskadó babiloni birodalmat. A babiloni birodalom sorsát most nem szeretném részletezni, az utolsó uralkodói már rosszul kormányozták, és sokan nem csak az alávetett népek közül, hanem még a babiloni fővárosban is szinte felszabadítóként üdvözlik a fővárost harc nélkül elfoglaló Kürosz vagy Círusz perzsa uralkodót, aki azután a régi alapokon elkezdi fölépíteni a maga birodalmát, és mivel nagyszerű politikus, és tudja, mit csinál, ezért igyekezett magának már az első pillanatoktól kezdve minden társadalmi réteget a lehető legjobban megnyerni. Például azt a számtalan sok népet és népcsoportot, akik a birodalom leigázottjai voltak, és valamelyik peremvidékén, adófizetőként, vagy esetleg éppen rabszolga sorba elhurcolva éltek a fővárosban, vagy bárhol a birodalomban. Így járnak a zsidók is, és mivel Círusz környezetében lehettek magas rangú zsidó tanácsadók, legalábbis ezt mondja a kortörténészek egy része, ez az uralkodó különös tekintettel figyelt a kicsiny zsidó népnek a sorsára. Ezért olvastuk ezt a meglepő beszámolót rögtön Esdrás könyvének elején, a király uralkodásának első évében közhírré teszi, rendeletbe foglalja, hogy a jeruzsálemi lerombolt Isten házát föl kell építeni. Jeruzsálem istenének, a zsidók istenének a tiszteletét helyre kell állítani, semmilyen költséget és fáradtságot nem szabad kímélni ebben a dologban. Valóban érdekes, hogy egy ilyen hatalmas birodalomnak az újdonsült uralkodója egy ilyen kicsiny periférián levő népre, és annak a templomára, annak az Isten tiszteletére, furcsa, láthatatlan Istenére gondot fordít. És mégis ez történik, ez történelmi tény, Biblián kívüli források szerint is. És azután néhány év és néhány hónap telik bele, valóban elindul az első csoport haza, ott találják a romokban lévő Jeruzsálemet, a lerombolt templommal a közepén, ott találják a maradék népek utódait a sok évtizednyi fogság után, és ott találják a betelepült, betelepített és beszivárgó népeket, pogányokat, akik majd a jövőben még sok gondot is fognak okozni. Egészen újat kell kezdeni, a régit nem lehet folytatni, valóban külső és belső értelemben csak romok várják az első hazatelepülő csoportot. És nem terhelem a gyülekezetet további adatokkal, évszámokkal és elméletekkel, a történészek rengeteget írtak arról, hogy hogyan alakult ezután a további hazatelepülő csoportoknak a sorsa, vajon melyik uralkodó hogyan viszonyult ehhez a kérdéshez, nagyon változatosan, többször abba hagyatják Jeruzsálem felépítését hatalmi szóval, a Perzsa Birodalom fővárosából küldött üzenettel, többször fegyverrel is, és minden más módon támadják még őket. Ezeknek egy részéről beszámol Nehémiás és Esdrás könyve. Körülbelül 80 évvel a legelső hazatelepülés után van egy papi hivatását és papi származását őrző fiatalember Babilóniában, pontosabban Babilonban, a fővárosban, aki szintén indíttatást kap ahhoz, hogy ő is a foglyok egy csoportjával hazatelepüljön. Természetesen ő a babiloni birodalomban született, már az apja is ott született, sőt, az ő nagyapja idejében indult az első hazatérő hullám. De még mindig dolgozik Isten újabb és újabb csoportoknak a szívében, és egyenként, személyenként gyűjtögeti össze az ő népét. Mert Isten mindenkinél komolyabban gondolja, a legelszántabbaknál is, hogy ő valóban újat akar kezdeni a népe életében. Ezért indítja személy szerint ezt az embert, Esdrás néven ismerjük meg, ezért indítja majd valószínűleg 13 évvel később Nehémiást, akiből szintén vezetőt farag egy más területen, és ezért gyűjtögeti egybe névtelenül is azt a rengeteg embert, akikkel ott újat kezd. Ez tehát a könyv történelmi háttere. Sokat vitatkoztak azon a kortörténészek, hogy pontosan mikor írták, pontosan hol, pontosan melyik történelmi eseményt hogyan egyeztetünk a mi általunk ismert ókori történelemnek a szűkös és hiányos leleteivel. Ezekbe a kérdésekbe most itt nem kell belemennünk. Sok forrás támasztja alá a Biblián belül és kívül, hogy ezek a történetek, hogyha sokszor más apróságokkal és apró adatokkal is, sokszor az uralkodó nevek másféle írásmódjával és regisztrálásával, de ezek a történetek egytől egyig így történtek a valóságban. Amikor Esdrás könyvét olvassuk, nem történelem könyvet olvasunk. Ezért is zárom le most ezt a szakaszát az igehirdetésnek. Sokkal több van a kezünkben, és arra szeretném bátorítani majd a testvéreket, hogyha a bibliaolvasó kalauzunk szerint a következő 3 hét reggelein vagy estéin előveszik ezt a könyvet, mindig keressék meg benne Istennek a mára szóló és a nekünk szóló üzenetét. Én most a sok közül tényleg csak röviden pár mondattal aláhúznék ezek közül néhányat. Az első, az egész könyvnek, hogy úgy mondjam, a világképe, a világszemlélete. Hogyha itt nem csak a fölolvasott szakasz, hanem majd a többit is egyben látjuk, akkor mindegyikből ki fog rajzolódni valahogy ez akár fel is rajzolhatnánk a lelki szemeink elé. Ott van éppen az, aki küzd, aki szervez, aki leveleket ír, vagy támadásokra válaszol, vagy vakoló kanalat vesz a kezébe, vagy törvénykönyvet bogarász. Ott van valaki, aki éppen küzd a saját életében, és körülveszi őt egy tömeg, akik talán kevesebbet értenek, talán fel kell nyitni a szemüket, talán hirdetni kell nekik az Isten akaratát, és körülveszi ezt a tömeget egy másik, sokkal nagyobb tömeg, akik pedig úgy érzik, hogy nekik a láthatatlan Istennel, az élő Istennel nincsen semmi dolguk. Ezek a kívül lakók, a tartományban lakó összekeveredett nép, itt eredezteti a Szentírás a samaritánusok létezését. Azok, akik jelenleg az ígéret földjén élnek, a több évtizedes fogság után, de sosem tartoztak az ígéret népéhez, ez még a kisebbik baj lenne, ezt lehetne orvosolni. A nagyobb baj az, hogy szív szerint ők nem állnak élő kapcsolatban az élő Istennel. Ők azok, akik betelepültek, mert találtak ott üres jó termőföldeket, sőt, félbehagyott vagy félig lerombolt városokat, találtak ott maguknak életteret, saját, talán még a király is segítette az ő betelepülésüket, és lehet, hogy valamit el is tanultak annak a népnek a kultuszából, a kegyes szakkifejezéseiből, megismerték, mint egy mitológiát, megismerték az ószövetségi történet addigi részét, emlegetik az élő Istent, még a jeruzsálemi templomot is számon tartják, bár ők nem kezdték el felépíteni érdekes módon, de most, amikor megjelenik az Isten népe, a foglyok maradéka, a maroknyi csapat, és nekiállnak az Istenük templomát újra felépíteni, akkor megjelennek a körül lakók, és azt mondják, majd a 4. fejezetben fog kiderülni, azt mondják, hogy mi is jövünk, és veletek együtt építjük, jó? És felépítjük a várost is együtt. És szép új élet kezdődik. Ezt nem nincs odaírva, de az ember elképzelheti, és örülünk, hogy ennyi ezüstöt, aranyat hoztatok Babilonból. És most végre van anyagi alapja ennek az egésznek, és végre itt jó világ lesz. Építjük veletek Isten templomát. Ezek a körüllakók, majd mindjárt még visszatérek rájuk, és fölöttük ott vannak a helytartók, a hivatalos helytartók, a tartomány urak, különböző rangban és rendben, akik ugyanezt gondolják. És ott van fölöttük a király, Círus, vagy Dárius, vagy Artasasztá, vagy éppen az aktuális uralkodó Perzsiában. És ott vannak a királyt is mozgató, hatalmas világszervező erők, a birodalmat egyben kell tartani, a népek igényeit ki kell szolgálni, hogy ne legyen lázadás, de kemény kézzel is kell fogni őket, minél több adót be kell gyűjteni. Ezek mozgatják még az uralkodót is, és azt mondtam, hogy a világképről beszélek, az egész fölött ott van az élő Isten. És olyan sokszor kiütközik ebből a könyvből, az egyik fejezet így kezdődik, de Haggeus és Zakariás prófétált, ott éppen egy mély ponton van Jeruzsálem ügye és a templomépítés ügye, de Haggeus és Zakariás prófétált, és emlékeztette az embereket Istenre, aki fölöttük van. És minden megfordul abban a fejezetben. És újult lendülettel kezdődik az a munka, amit mindenki, még a birodalom uralkodója is el akart lehetetleníteni. És másutt is, hol így, hol úgy, előtűnik, hogy van, aki parancsol a királynak. Van, aki ad egy érthetetlen gondolatot a királynak, és a környezete talán nem is érti, és talán lázad is, de a király is csak eszköz. Az élő Isten engedelmes eszköze. És egyáltalán, testvérek, hogyan tekintjük mi a mai szemmel a magunk körül lévő világot és annak történéseit? Hogyha azt nézzük, amivel tele van körülöttünk a közbeszéd, mit akarnak a szélsőségesen fundamentalista iszlám vezetők, és mit akarnak a szélsőségesen liberális nyugat-európai vezetők, és ha ezek ketten összefognak, abból mi lesz? És egyáltalán milyen hatalmak, milyen erőviszonyok, milyen hadseregek és milyen pénzek mozgatják jelenleg körülöttünk, sokszor átláthatatlan módon ennek a világnak a történéseit. Sokan aggódnak ezen, sokan sajnos leragadnak ezen a szinten, sokan rettentő fontos dolgokat és okos dolgokat mondanak erről a szintről, de ez még nem a valóság. Ebből még nem lehet valójában stabilan tájékozódni, sem megállni a mai világban. Mert ott van Isten, aki fölöttük volt, aki fölöttünk van, aki világbirodalmakat nem csak az ókorban, hanem ma is egyetlen gondolatával mozdít, megfordít, megállít, létrehoz vagy megsemmisít. Aki ura a szíveknek és a gondolatoknak, aki tudja, hogy mit tesz az övéivel, az ő mai népével, aki tudja, hogy mit meddig enged, és azt is tudja, hogy mit, minek az érdekében használ föl. És hogyha így tekintjük a történelmet, meg a sorsunkat, meg az éppen minket érintő aggodalmat, veszélyt vagy bizonytalanságot, bármit, akkor annak az Istennek az akaratát fogjuk keresni, aki fölöttünk van. És Esdrás könyvének a szereplői, legalábbis a hívő szereplői, nem azért tesznek, vagy nem tesznek valamit, mert most éppen úgy tűnik helyesnek, most éppen kaptunk egy kis lehetőséget, most meg éppen be vagyunk szorítva. Nem ez történik a könyvben, nagyon világosan beszél erről mind a 10 fejezet, hanem az történik, hogy mi az élő Istenhez akarunk ragaszkodni, aki újat kezd. És ezért van bátorságunk elindulni. És majd bibliaolvasó emberek jól ismerik, fogunk találni hosszú nemzetségtáblázatokat, hosszú, unalmasnak tűnő felsorolásokat, ismeretlen nevek tömkellege, ha hangosan kéne felolvasnom, bajba kerülnék, mert sokszor megbotlana a nyelvem is, és ahogy túl vagyunk egy ilyen felsoroláson, jön egy másik, az pedig mondjuk arany ezüst tárgyakat sorol fel az előbb olvasottnál hosszabban. Miért terheli a drága Bibliánkat ez a sok-sok unalmas lista Esdrás könyvében? Testvérek, gondoljunk arra, hogy ez nekik a saját életük, a saját környezetük, a saját nagyapáik és apáik voltak, és a saját területeik. Mert itt felolvasni, hogy hányan jöttek haza ebből vagy abból a városból, nekünk unalmas. De hogyha azt olvasnánk, hogy Budakalászról 148-an, Pomázról 542-en, Tahitót faluból ennyien, Csobánkáról annyian, Pilisszentkeresztről annyian, és így tovább, akkor bizony nekünk is értékes lenne. És hogyha a saját nagyszüleink, déd és ükszüleink neveit olvasnánk listákon, azt mondanánk, hogy igen, ezek tudták igazolni a származásukat. Ezeknek meg várni kellett a főpap döntésére. Ezek pedig szolgálatba álltak a régi rend szerint, előkotolták a régi feljegyzéseket, és ott voltak név szerint felsorolva, kik a kapuőrök. És ott a saját rokonaink nevét olvasnánk, bizony, nagyon megmelegedne a szívünk nekünk is. Így kerül bele Isten szent könyvébe ez is. Így kerül mindörökre a Bibliába, valahogy olyasmi, amit az előbb mondtam, Isten egyenként összegyűjti az újrakezdéshez az övéit, és beépíti őket, és név szerint fontosak neki. Ne legyünk türelmetlenek, akkor sem, hogyha majd ezek a listák lesznek soron. Dicsőítsük érte a minket is személyenként összegyűjtő mennyei Urunkat. És hadd beszéljek még röviden a konfliktusról Esdrás könyvében. Ahogy már az előbb röviden említettem, a szent munkát áll neki elvégezni Esdrás főpap és az ő munkatársai és az egész nép, és ahogy az előbb elmondtam, jelentkeznek az önjelöltek, a körüllakók, a félig talán zsidó származású összekeveredett, betelepült, de főleg betelepült emberek, mi is építjük veletek. És nagyon kategórikusan, talán furcsa, talán a mai divatos szóval kirekesztő módon azt mondja a közösség, hogy nem. Ezt a templomot mi építjük. Miért? Azért, mert Isten országában ez valóban így van, és csak így van. Aki ő vele kapcsolatban áll, aki az ő beszédéhez jön, és aki ő vele beszél, vagyis őt megszólítja egy szóval, aki az Istennel élő kapcsolatban van, azt hívja el Isten a maga ügyében. Círuszt, a perzsa uralkodót is úgy emlegeti ez a könyv is, meg Ézsaiás könyve is, mint az Isten szolgája, magyarán az Isten eszköze, akit fölvesz és oda tesz, és úgy irányít, ahogy akar, de egészen más szint az, amikor valaki maga eldönti, hogy én az Isten szolgálatába állok. Én az Istennek adok valamit, munkaerőmet, pénzemet, ezüstömet, aranyomat, építek az Istennek. Neki adom az időmet, a figyelmemet, az emberi kapcsolataimat, a döntéseimet, neki adom a szeretetemet. Ezt kitől várja el? Ezt attól várja el, akit már megszólíthatott, aki már az övé, nem az önjelöltektől, akik táborról úgy látják, hogy érdemes lenne bekapcsolódni. És testvérek, ma is így van a gyülekezeti munkában. Sokszor átéltem én, főleg nem ebben a gyülekezetben, hanem még az előző szolgálati helyemen, egy-egy ilyen dilemmát, hogy valaki olyan kedves és jó szándékú, és jó lenne őt valamelyik gyülekezeti munka ágba meghívni. Igen, de nem látjuk az életén, sem a szavaiban annak a gyümölcsét, hogy ő az Úr Jézus Krisztust, mint megváltóját már valaha megismerte volna. Úgy látjuk kívülről, hogy még ezelőtt van, vagy maga is elmondja, akár nyíltan. És akkor lehet ő valóban jó szándékú és mindenképpen értékes ember, de még nem érti annak a dolognak a lényegét, amit mi együtt végzünk. Akkor még először az van soron, legyen az ő élete egészen az Istené, és utána fogja érteni, hogy mi a cél, és mi az út. És utána lehet összekapaszkodni, hogy gyere, csináljuk együtt, mert az előtt még nem egy irányba fogjuk húzni a szekeret. Nagyon komolyan veszi ezt Esdrás könyve, és bátorítok mindenkit, hogy a saját életünkben is vegyük ezt nagyon komolyan. Ha megérintett minket az élő Isten, tegyük föl magunknak azt a kérdést, én valóban az övé lehettem-e már? Ő-e az életem uralkodója? Ő-e az asztalfőn? Hogyha igen, akkor hív tovább, és akkor természetessé is teszi, de az legyen az első. És legvégül tényleg csak címszavakban, amit Esdrásról a 7. fejezet ír, erős szívvel törekedett megismerni, cselekedni az Úr igéjét, az Úr törvényét, és utána kezdte tanítani az egész közösségnek. Először megismerni, cselekedni, és utána tanítani. Nagyon kemény igék ezek mindannyiunkra nézve, akik hitben járunk, és ugyanakkor nagyon bíztató és felemelő, csodálatos terve az Istennek ránk nézve. Add először alkalmat arra, hogy én ismerjem meg őt, nincs ennél fontosabb. És csak hogyha erős szívvel törekedem, ahogy itt Esdrásról van írva, akkor lesz abból valami. Elszántan, programszerűen, az egész életét erre föltéve. Kicsoda az az Isten, aki engem megszólított? Hogyan mutatkozik be a történelemben, az ő szavában, az ő egész igéjében? Ássak ebben mélyre, és menjek el a bővízű tiszta forrásig, ne elégedjek meg cseppekkel és morzsákkal. Megismerni az Isten igéjét. És hogyha ebben él valaki, utána a következő természetszerűleg ez volt Esdrás életében, legyen a miénkben is cselekedni. Nem csak a tudásunkat, a szakértelmünket növeljük otthon magunknak, amit már megértettem, abban induljak el és kezdjem el csinálni. És e kettő után válik alkalmassá a harmadikra, és akkor indítja előt Isten haza Jeruzsálembe tanítani a többieknek. Olyan szörnyű, amikor ezt fordítva próbáljuk csinálni. Rögtön van egy ötletünk, hogy a házastársunk, a szüleink, gyermekeink, a ki tudja, kicsodának, mit mondana vajon Isten, és azt én nagyon készségesen tovább is adom neki. Na de először azt fogjam fel, hogy nekem mit mond. És először abban alázzam meg magam, és cselekedjem, amit nekem mond, és utána ő meg fog bízni a magam helyén, vagy szavakkal, vagy szavak nélkül tettekkel, úgy, ahogy ő jónak látja, továbbadni az ő igéjét. Isten mindenek fölött, az Isten ügye az övéire bízva, és az övéinek először a szívét kívánva, és végül az ember feladata megismerni, cselekedni és tanítani. Így adjon nekünk Isten sok örömet majd a könyv olvasásában, és az ő egész igéjének a megismerésében. Mielőtt ezért imádkoznám, énekeljük válaszul a 178. éneket. A 178. énekünk egy dicsőítés, egyetlen mondat. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és Szentlélek Istennek. 178. Hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk. Mindenható Úrunk Jézus Krisztus, köszönjük, hogy az a templom, ami ott fölépülhetett, valójában azért épült, hogy Te járhass benne, azért, hogy Te betölthesd a szentségeddel, azért, hogy Te kommunikálhassd ott a megbocsátást, a bűnbánatot, a megváltást és az új életet. Köszönjük Jézus Krisztus, hogy ami a samaritánusok között konfliktusként évszázadokig fennállt, az is benned állt helyre. amikor te benned hittek Samária falvaiban. És köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy a mi életünk konfliktusai, bizonytalanságai, sőt, bűnei elveszettsége, és az a halál, ami minket fenyeget, és mi nem tudjuk kimenteni magunkat, az is benned töröltetik el. Te vagy az, aki indítottad a tieidet régen, és indíthatsz minket ma is. Köszönjük, mindenható Urunk, hogy te fáradhatatlan igyekezettel közeledsz az életünkhöz, és nap mint nap elkészíted az igédet. Segíts, hogy újult erővel keressük azt, Urunk. Adj nekünk erőt tanulni, adj nekünk őszinteséget önmagunk előtt és te előtted, beismerni a mi bűneinket, kudarcainkat, tudatlanságunkat és sötétségünket. Szeretnénk hozzád jönni tanulni, Urunk. És köszönjük, hogy te példát mutattál a cselekvésben, hatalmas voltál beszédben és cselekedetben, és ma is az vagy. Segíts, Urunk, az előre elkészített cselekedetekben járnunk, és azokat tőled elkérnünk. Add, Urunk, hogy a mi jelenlétünk bármilyen emberi közösségben hadd legyen építő, úgy, ahogy a te népedé akkor az volt. És a mi jelenlétünk hadd legyen békítő, és hadd legyen a mi útunk, a mi célunk határozott te benned és te miattad. Segíts, Urunk, hogy ne a körülményekre és a láthatókra nézzünk, hanem hadd legyünk azok az emberek a mieink között, akik tudnak nézni a láthatatlanokra. Vezess te a tekintetünket. És köszönjük, Urunk, hogy a te igédet bízod a tieidre. Nekünk ahhoz nincs sem erőnk, sem bölcsességünk, hogy ebben a világban valami jót képviseljünk önmagunktól, de szeretnénk téged képviselni, és tudjuk, hogy te áldást, menekülést, új életet hozol erre a világra. Kérünk, hogy minket is így küldj, és így légy velünk. Kérünk betegeinkért, az ágyhoz kötöttekért, kérünk a lélekben, nehéz sorsúakért, gyötrődőkért, kérünk azokért, akik sötétséget látnak maguk körül, kérünk azokért, akik haragban, gyűlölködésben, vagy félelemben élnek, kérünk azokért, akik testileg szükséget szenvednek, akiket közülük rám bízol, kösd össze velük, és indíts a te erőddel és tőled kapott bátorsággal. Kérünk városunkért, országunkért, annak vezetőiért, egész Európáért, kérünk, hogy gyújts világosságot a te igéddel minél többek szívében, azért, hogy legyen a számodra most is külső és belső templom, és igaz Isten tisztelet mi közöttünk is. Ámen. Mondjuk ebben a csendben személyes imádságunkat. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.